Hetedik tanulmány. Címe: Megbocsátó Istenünk. Szombat délutáni rész.
Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.
Példabeszédek könyve 28. fejezet 13. verse.
A sátoros ünnep, héberül Szukkót, végén a vezetők ismét összegyűjtötték a népet. Eddig ünnepeltek, most viszont ideje volt visszatérni ahhoz, amit félbehagytak. Az Isten előtti bűnvalláshoz és bűnbánathoz. Igen, a vezetők valóban mondták korábban az embereknek, hogy ne szomorkodjanak, ne bánkódjanak tovább a vétkeik miatt. Ez azonban nem jelenti, hogy a kesergés és a bűnvallás szükségtelen volna. Az ünneplés után vissza is kell térniük a kellő bűnbánat gyakorlásához. Az események itt bemutatott módja nem jelzi feltétlenül, hogy az örömnek és a bűnök megvallásának mindig ebben a rendben kell történnie, de arról sincs szó, hogy állandóan fordított sorrendet kellene tartani. Általában előbb gyakorlunk bűnbánatot, majd utána ünneplünk, de az is lehet, hogy először kellene ünnepelnünk Istent az életünkben. Hiszen a római levél 2. fejezet 4. verséből megtudjuk, hogy az Istennek jósága az, ami megtérésre indít. Tehát Isten jósága az, aminek dicsőítésre és ünneplésre kell késztetnie. Miközben arra is emlékeztet, hogy szükségünk van a megbocsátására, a megtisztító és újjáteremtő hatalmára.
Vasárnapi rész. Címe: Böjtölés és Isten tisztelete.
Miért különült el a nép az idegenektől? Nehémiás könyve 9. fejezet 1-től a 3. versig.
Azután ugyanezen hónapnak 24. napján egybegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, gyászba öltözvén és port hintvén fejükre. És elváltak az Izrael magvából valók minden idegenektől, és előállván vallást tettek az ő bűneikről és atyáik hamisságairól. És megálltak helyükön, és olvastak az Úrnak, az ő Istenüknek törvénye könyvéből a nap negyed része alatt pedig vallást tettek, és leborultak az Úr előtt, az ő Istenük előtt.
Nehémiás mindent megtett azért, hogy az emberek szemében az ünnephez öröm kapcsolódjon, ekkor azonban ő vezette a nép böjtölését. Isten előtt megalázták magukat, hamut szórtak a fejükre és zsákruhába öltöztek. Az idegenek nem voltak részesek Izrael kollektív bűnében, ezért az izraeliták elkülönültek tőlük, hangsúlyozva, hogy a saját bűneikre kérnek bocsánatot. Elismerték nemzetük bűnösségét, ami miatt fogságba jutottak. Közösségi imáik és bűnvallásaik mutatták, hogy mélységében megértették a bűn természetét. Haragudhattak volna, hogy mivel atyáik mindent elrontottak, az egész nép fogságba került. Esetleg hosszasan panaszkodhattak volna vezetőik döntései, és a korábbi nemzedékek istentelen volt amiatt, amiért végül csak egy kis csoport tért vissza. Ám a gyűlölködés és a sérelmek sorolása helyett alázattal bűneiket megvalva fordultak Istenhez. Nehémiás könyve 9. rész 3. verse szerint az Úr törvényének könyvéből olvastak a nap negyed részében. Egy másik negyed részben megvallották a bűneiket, és imádattal borultak le Isten előtt. Ez volt a Tóra 3. felolvasása. A Tóra olvasása a bűnvallás központi eleme, hiszen az igazságra kell alapozni, ami pedig Istentől jön. Amikor olvassuk a Bibliát, Isten magához von bennünket, a Szentlélek pedig így jobban szólhat hozzánk és taníthat. Az íge igazsága formálja a gondolkodásunkat és értelmünket, bátorít és felemel. Azért is keseregtek és sírtak az izraeliták, mert ha Isten szent színe előtt időzünk, végre meglátjuk az ő szépségét és jóságát. Csodáljuk, hogy a világ mindenség teremtője lehajol hozzánk, méltatlan teremtményeihez. Így értjük meg, hogy nélküle az életünk mit sem különbözne lelki elődeinkétől. Csak úgy válhatunk azzá, amivé lennünk kell, ha Isten munkálkodik az életünkben.
Dániel könyve 9. fejezet 4-től a 19. versig.
És imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tettem, és mondtam. Kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. Vétkeztünk, és gonoszságot műveltünk. Hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. És nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak, ami királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. Tied, Uram, az igazság, miénk pedig orcánk pirulása, amint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izraelen, a közel és távol valókon, mindam a földeken, amelyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, amellyel vétkeztek ellened. Miénk, ó Uram, orcánk pirulása, ami királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened, ami Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. És nem hallgattunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, amelyeket előnkbe adott az ő szolgái, a proféták által, és az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Azért ránk szakadt az átok és eskü, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. És teljesítette az ő szavait, amelyeket szólt ellenünk és a mi bíráink ellen, akik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz ránk, mert nem történt olyan az egész ég alatt, amilyen történt Jeruzsálemben. Amint írva van a Mózes törvényében, az a nagy veszedelem mind ránk jött. És az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Azért készen tartotta az Úr a veszedelmet, és azt ránk hozta, mert igaz az Úr, ami Istenünk, minden cselekedetében, melyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavára. Most azért, ó, mi Urunk Istenünk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földjéből hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van, vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk. Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és búsulásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges hegyedtől, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem a te néped mindenkinek mi körülöttünk. És most hallgasd meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Hajtsd, én Istenem, a te füledet hozzánk, és hallgass meg. Nyisd meg szemeidet, és tekintsd meg a mi pusztulásunkat, és a várost, amely a te nevedről neveztetik. Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztettük eléd a mi esedezéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmes, és cselekedd meg! Ne késedelmezz önmagadért, ó én Istenem! Mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped.
Hogyan vonatkoztatható ma ránk is Dániel imája? Mi a tanulság ebből nekünk egyénileg és közösségileg egyaránt?
Hétfői rész. Címe: az ima eleje.
A Biblia felolvasására válaszul a nép hosszú imádságban vette számba Isten jó téteményeit, illetve Izrael hűtlenségének történelmét. Ez inkább prédikáció volt, mint ima, és szinte minden verséhez található egy párhuzamos rész másutt a Bibliában.
A következő ige szakasz szerint milyen fő témákra összpontosítottak először, és miért? Nehémiás könyve 9. fejezet 4-től a 8. versig.
És felállt a léviták emelvényére Jésua, Báni, Kadmiel, Sebánia, Bunni, Serébia, Báni és Kenáni, és kiáltottak nagy fennszóval az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És mondták a léviták, Jésua, Kadmiel, Báni, Hasabnéja, Serébia, Hódia, Sebánia, Petánia. Nosza, áldjátok az Urat, a ti isteneteket, öröktől fogva mindörökké, és áldják a te dicsőséges nevedet, mely magasabb minden áldásnál és dicséretnél. Te vagy egyedül az Úr, te teremtetted az eget, az egeknek egeit, és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket minden bennük valókkal együtt, és te adsz életet mindnyájuknak, és az égnek serege előtted borul le. Te vagy az Úr, az Isten, aki választottad Ábrámot, és kihoztad őt a káldeusoknak Úr nevű városából, és nevezted őt Ábrahámnak. És találtad az ő szívét hűnek te előtted, és szereztél vele szövetséget, hogy adod a kananeusok, hitteusok, emóreusok, perizeusok, jebuzeusok, girgázeusok földjét, hogy adod az ő magvának, és megteljesítetted beszédeidet, mert igaz vagy te.
Az imádság kezdetén a nép áldja Istent, különösen a nevét. A héber kultúrában a név több volt puszta megszólításnál, a személyiséget, az identitást jelezte. Isten nevének dicsérete azért fontos, mert bemutatja a világnak, hogy az Úr neve méltó a dicsőítésre, a tiszteletre, hiszen a világ mindenség teremtőjének a neve. A teremtő Isten imádatával kezdődik az ima, aki életet ad mindenkinek. Az itt szereplő íge jelenti még azt is, hogy életben tart. A mindenség teremtője választott ki egy embert, Ábrahámot, aki csak abban volt különleges, hogy idézett, a szívét hozzád hűnek találtad. Olvassuk Nehémiás könyve 9. rész 8. versében a revidiált új fordításban. Ábrahámnak nem volt mindig elég hite, de amikor Isten arra kérte, hogy mondjon le a fiáról, nem habozott. Megtanulta a hűséget, persze nem egyik napról a másikra, hanem hosszú ideig Istennel járva. A héber gondolkodás szerint a szív az értelmet jelöli, vagyis Ábrahám hűségessé vált gondolataiban és tetteiben, és Isten ezt elismerte. Az imádság első néhány kifejezése úgy szólítja meg Istent, mint 1. a teremtőt, 2. a megtartót, és 3. aki betartja ígéreteit. A nép először is arra emlékezett, hogy kicsoda az Úr valójában. Hűséges Isten, aki megteremtett, megtartja életünket, és mindig teljesíti nekünk tett ígéreteit. Ez a gondolat segít az életünket összhangba hozni vele. Így tanulhatunk meg bízni benne, még a legnehezebb helyzetekben is, amikor azt érezzük, hogy távol van tőlünk, mintha nem törődne a nehézségeinkkel.
Miért alapvető a hitünk szempontjából a Teremtő Istenről szóló tantétel? Vajon melyik hittétel fogható ehhez? Hiszen Isten ebben azt is elrendeli, hogy minden hetünk egy heted részében emlékezzünk meg Teremtő voltáról.
Keddi rész. Címe: A múlt tanulságai.
Mennyiben tér el az imádság előző részétől a Nehémiás könyve 9. fejezet 9-től a 22. versig terjedő szakasza?
Megtekintetted annak felette, ami atyáinknak Egyiptomból való nyomorúságát, és az ő kiáltásukat meghallottad a veres tengernél, és tettél jeleket és csodákat a fáraón, és minden szolgáin, és földjének egész népén, mert tudtad, hogy kevélyen cselekedtek a te néped ellen, és szereztél magadnak nevet, mint a mai napság is van. És a tengert kétfelé választottad ő előttük, és szárazon mentek át a tenger közepén. Üldözőiket pedig mélységbe borítottad, mint követ nagy vizekbe. és felhőnek oszlopában vezetted őket nappal, s tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat, melyen menjenek. És a Sínai hegyre leszálltál, s szóltál velük az égből, s adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. A te szent szombatodat is megjelentetted nékik, és parancsolatokat, rendeléseket és törvényt parancsoltál nékik, szolgád Mózes által. És kenyeret az égből adtál nékik éhségükben, és vizet a kősziklából hoztál ki nékik szomjúságukban. És mondtad nékik, hogy menjenek be, és bírják a földet, melyre nézve fölemeltett kezedet, hogy nékik adod. Ők pedig, a mi atyáink, felfuvalkodtak, és megkeményítették nyakukat, és nem hallgatták parancsolataidat. És vonakodtak engedelmeskedni, és meg nem emlékeztek a te csodatételeidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményítették nyakukat, és arra adták fejüket, hogy visszatérnek rabságukba az ő makacskodásukban. De te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. Sőt, még borjúképet is csináltak maguknak, és ezt mondták, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, és nagy bosszúsággal illettek téged. És te, nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelné őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nékik az úton, melyen menjenek. És a te jó lelkedet adtad nékik, hogy őket oktatná, és mannádat nem vontad meg szájuktól, s vizet adtál nékik szomjúságukban. És 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában, fogyatkozásuk nem volt, ruháik el nem nyűttek, és lábaik meg nem dagadtak. Adtál annak felette nékik országokat és népeket, és elosztottad ezeket határuk szerint, és ők elfoglalták Sihon földjét, és Hesbon királyának földjét, és Ógnak, Básán királyának földjét.
Isten jóságának és hűségének dicsőítése után az imában rátérnek az izraeliták hűtlenségére Egyiptomban és a pusztai vándorlás idején. Felsorolják, hogy Isten mi mindennel ellátta őket, az őseik sajnos mégis öntelten, makacsul viselkedtek, az Úr kegyelmes tetteit tiszteletlenül fogadták. A bűnvallás és a megtérés fontos lépése, hogy az ember elismerje a kudarcát és őszinte tisztelete hiányát. E versek ugyan régmúlt korok embereiről szólnak, de tagadhatatlan, hogy kivétel nélkül mindenkinek problémája van ezekkel a kérdésekkel. Természetesen itt lép be az evangélium. A mi esetünkben éppen úgy, mint ahogyan az övékben. Bűneink megvallása nem ment meg bennünket, ezt egyedül Krisztus értünk vállalt áldozata érheti el. A bűnvallás és a bűnbánat nekünk fontos, méghozzá alapvetően. Szükségünk van rá, hogy elismerjük, egyedül Krisztus igazíthat meg bennünket. Idézet, amikor megtérés és hitáltal személyes megváltónként fogadjuk el Krisztust, az Úr megbocsátja bűneinket és elengedi a törvényszegésért járó büntetést. Ekkor a bűnös igaz személyként áll Isten előtt, elnyeri a menny támogatását, és a Szent Lelken keresztül közösségbe kerül a Fiúval és az Atyával. Eddig az idézet Szemelvények Ellen G. White írásaiból 3. kötet 172. oldaláról. Mivel Isten jósága arra késztet, hogy bevalljuk a bűneinket és megtérjünk belőlük, el kell határoznunk, az ő erejével el is hagyjuk azokat. Összegezve, Izrael kemény nyakú volt, Isten szeretete azonban hatalmas. Az Úr csodáira visszatekintve felidézték, hogy mennyi mindent tett értük a múltban, és továbbra is gondjukat viseli a jelenben, meg a jövőben is. Ezért volt olyan fontos, hogy a nép mindig emlékezzen Isten történelmi tetteire. Amikor erről elfeledkeztek, akkor kerültek bajba.
idézzük fel Isten különleges tetteit a saját életünkben. Amikor valamilyen nehézségbe ütközünk, hogyan találunk vigaszt ezekben az emlékekben? Hogyan tanulhatunk meg még jobban bízni Isten jóságában, amikor egészen elcsüggedünk és félünk a jövőtől?
Szerdai rész. Címe: A törvény és a próféták.
Nehémiás könyve 9. fejezet 23-tól a 31. versig.
Fiaikat pedig megsokasítottad, mint az ég csillagait, és bevitted őket a földre, mely felől megmondtad atyáiknak, hogy bemennek arra, hogy bírják azt. És bementek a fiaik, és elfoglalták a földet, és megaláztad előttük a földnek lakóit, a kananeusokat, s kezükbe adtad őket, mind királyaikat, mind a föld népeit, hogy cselekedjenek velük kedvük szerint. És megvettek erős városokat és kövér földet, s elfoglaltak minden jóval teljes házakat, kőből vágott kutakat, szőlős és olajfás kerteket, és sok gyümölcsfát, s ettek, és megelégedtek, és meghíztak, s gyönyörködtek a te nagy jóvoltodban. Makacskodtak pedig, és pártot ütöttek ellened, és vetették törvényedet hátuk mögé, prófétáidat is meggyilkolták, akik bizonyságot tettek ellenük, hogy őket te hozzád térítenék, és nagy bosszúsággal illettek téged. Annak okáért adtad őket nyomorgatóik kezébe, és megnyomorgatták őket. De nyomorúságok idején hozzád kiáltottak, és te az égből meghallgattad, és nagy irgalmasságot szerint adtál nékik szabadítókat, és megszabadították őket nyomorgatóik kezéből. És mikor megnyugodtak, ismét gonosz cselekedtek előtted, és te átadtad őket ellenségeik kezébe, akik uralkodtak rajtuk. S midőn ismét hozzád kiáltottak, te az égből meghallgattad, és megszabadítottad őket, irgalmasságod szerint sokszor. És bizonyságot tettél ellenük, hogy visszatérítsd őket törvényedhez. De ők felfuvalkodtak, s nem hallgatták parancsolataidat, és végzéseid ellen vétkeztek, melyeket, ha valaki megtart, él azok által. És makacskodva hátat fordítottak, s nyakukat megkeményítették, és nem engedelmeskedtek. És mégis meghosszabbítottad felettük kegyelmedet sok esztendőn át, s bizonyságot tettél ellenük lelkeddel, prófétáid által, de nem figyelmeztek. Annak okáért adtad őket a föld népeinek kezébe. De nagy irgalmasságod szerint meg nem emésztetted őket, sem el nem hagytad őket, mert te könyörülő és irgalmas Isten vagy.
Hogyan mutatja be az izraelitákat az előbbi ige szakasz Isten nagy jóvoltával szemben? Lásd, Nehémiás könyve 9. fejezet 25. verse.
És megvettek erős városokat és kövér földet, s elfoglaltak minden jóval teljes házakat, kőből vágott kutakat, szőlős és olajfás kerteket, és sok gyümölcsfát, s ettek, és megelégedtek, és meghíztak, s gyönyörködtek a te nagy jóvoltodban.
Az imádságnak, prédikációnak ez a szakasza felvázolja, hogy milyen volt az életük Kánaánban, amikor Izrael elfoglalta az Isten által nekik adott országot. Készen kaptak földeket, városokat, gyümölcsösöket és mezőket, de mindezt magától értetődőnek vették. Ettek és megelégedtek, meghíztak. Olvassuk a 25. vers végén az újonnan revidiált Károli fordításból. Csak néhány esetben fordul elő a Bibliában a meghíztak kifejezés, de minden alkalommal negatív értelemben. Talán gyönyörködtek Isten nagy jóvoltában, de nem Isten jelentette számukra az igazi örömet, inkább csak az, amit kaptak. Attól még nyilván nem lesz szoros kapcsolata az embernek Istennel, ha mindene megvan. Sokszor gondoljuk, hogy bárcsak az enyém lenne ez vagy az, akkor boldog lennék. Az izraeliták mindent megkaptak Istentől, de sajnos azok feletti öröm csak csökkentette a szeretetüket iránta. Gyakran megeshet, hogy inkább az ajándékokra figyelünk, miközben megfeledkezünk az adományozóról, pedig ez végzetes hiba. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne örülhetnénk annak, amit Istentől kapunk. Az Úr kifejezetten akarja, hogy örömünket lejjük az ajándékaiban, csak hogy a dolgok miatti öröm nem garantálja az Istennel való kapcsolatot. Sőt, ha nem vigyázunk, éppen azokba botolhatunk bele. Ebben a fejezetben viszont a vezetők megvallották hűtlenségüket Istennel szemben. Történelmüket áttekintve konkrétan megnevezték népük vétkeit. Egy pár szempont kiemelkedően fontosnak tűnik, mivel ismételten szóba kerül. 1. Izrael elvetette Isten törvényét, és 2. üldözték a prófétákat. Más szóval ekkor felmérték, hogy döntően fontos Isten törvénye, mint ahogyan a prófétái is. Ha fejlődni akarnak Istenfélő népként és egyénenként. Az imádságban szintén erre a következtetésre jutottak. Idézet.
Pedig ha valaki megtartja azokat, él általuk.
Eddig az idézet Nehémiás könyve 9. fejezet 29. versében az újonnan revidiált Károli fordítás szerint. Ez közvetlen idézet Mózes 3. könyve 18. rész 5. verséből. Azt emeli ki, hogy a lélek szólt a proféták által. Isten azért adta a parancsolatait, hogy bővölködő életünk legyen, prófétái elküldésével pedig ennek az igazságnak a megértésére akart vezetni bennünket. Mindannyiunk számára az a döntő kérdés, hogy mit kezdünk ezekkel az ajándékokkal.
Csütörtöki rész. Címe: Dicséret és könyörgés.
Nehémiás könyve 9. fejezet 32-től a 38. versig.
Most annak okáért, ó mi Istenünk, nagy, erős és rettenetes Isten, aki megőrized a szövetséget és irgalmasságot, ne legyen kicsiny előtted mindaz a nyomorúság, amely utolért minket, atyáinkat, fejedelmeinket, papjainkat, prófétáinkat, atyáinkat és egész népedet, Asszíria királyainak napjaitól fogva, minden mai napig. Hiszen te igaz vagy mindenekben, valamelyek ránk jöttek, mert te igazságot műveltél, mi pedig hamisságot cselekedtünk. Hiszen a mi királyaink, fejedelmeink, papjaink és atyáink nem cselekedték törvényedet, és nem figyelmeztek parancsolataidra és bizonyságtételeidre, melyek által bizonyságot tettél ő ellenük. És ők az ő országukban, s a te nagy jóvoltodban, mellyel megáldottad őket, s a széles és kövér földön, melyet nékik adtál, nem akartak szolgáid lenni, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből. És ímé mi most szolgák vagyunk azon a földön, melyet a mi atyáinknak adtál, hogy egyék annak gyümölcsét és javát, ímé mi szolgák vagyunk azon. És termését bőven hozza a királyoknak, akiket fölénk helyeztél a mi bűneinkért, s testeinken uralkodnak, és barmainkon az ő kedvük szerint, és mi nagy nyomorúságban vagyunk. És mindemellett mi erős kötést szereztünk, és azt aláírtuk, melyet megpecsételtek a mi fejedelmeink, lévitáink és papjaink.
A bűnbánó imádság végén mire kerül a hangsúly?
Az ima ismét dicsőíti Istent azért, amilyen nagy, hatalmas, csodálatos, aki megtartja szövetségét és kegyelmes. Őszintének tűnik, hogy Isten jóságáról szólnak. Kérést is terjesztenek Isten elé szövetség formájában, ezt részletesen közli a 10. fejezet. Mire vonatkozott a kérésük?
Most azért, ó Istenünk, nagy, erős és félelmetes Isten, aki hűségesen megőrzöd a szövetséget, ne kicsinyeld le mindazt a nyomorúságot, amely utolért minket.
Olvassuk a Nehémiás könyve 9. fejezet 32. versében az újonnan revidiált Károli fordítás szerint. Közösségük köteles volt adót fizetni a rajtuk uralkodó királyoknak. Az izraeliták kis táborát minden oldalról elnyomás sanyargatta, amibe belefáradtak. Zsarnoki uralmak váltották egymást felettük, ezt kellett elszenvedniük, és már enyhülésre vágytak. Érdekes módon szolgáknak nevezik magukat. Népük hűtlenségének körvonalazása után végül ezzel a kifejezéssel utalnak magukra. A szolga természetesen engedelmeskedik a felette állóknak. Ez a szóhasználat is érzékelteti, hogy felismerték, olyan módon kell tisztelniük az urat, amit az előttük járók nem tettek meg. Így akarták kifejezni, hogy szeretnének hűségesek lenni hozzá és parancsolataihoz. Szolgáiként kérték, hogy lépjen közbe értük. Esdrás és Nehémiás közössége azt mondta akkori állapotáról, hogy nagy nyomorúságban vagyunk. Olvassuk Nehémiás könyve 9. rész 37. versében. Hasonlóan az egyiptomi sanyarú körülményeikhez. Imájukban magasztalták Istent azért, mert látta, hogy szenvedtek Egyiptomban, nem siklott át felette. Ezért kérik, hogy lépjen közbe ismét, amint a múltban tette, még ha nem is érdemlik meg, hiszen senki nem volt hűséges közöttük, sem a királyok, sem a papok, sem a proféták, és az atyák sem. Egyedül Isten kegyelmére és irgalmára hagyatkoznak, nem önmagukra vagy az őseik tetteire, és remélik, hogy az Úr közbelép értük.
Hogyan tükröződik a következő igeversekben az, amit az izraeliták Istentől kértek? Róma beliekhez írott levél 5. fejezet 6-tól a 8. versig.
Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
Milyen vigaszt találunk az ő kérésükben és abban, amit Pál fejtett ki a római levélben.
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Nehémiás könyve 9. rész 25. versében a héberek elmondták, az elődeik hogyan gyönyörködének Isten nagy jóvoltában. Ennek a kifejezésnek ugyanaz a gyöke, mint az Éden nevének az Éden kertjében. Talán az lenne a legjobb fordítás, hogy édenizálták magukat, ha létezne ilyen szó. Az evangélium helyreállítás, tehát ugyan mi szimbolizálhatná jobban a végső igazi helyreállítást, mint az Éden? Isten azért hívta el a héber népet, és vitte őket az ókori világ keresztútjaira, hogy a bűnbe süllyedt világban a lehető legjobban tükrözhesse az Édent. A lehetőség megvolt még a fogság és a visszatérés után is. Idézet?
Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden.
Eddig az idézet Ézsaiás könyve 51. rész 3. verséből. Igen, a nép örült az Úr által megígért anyagi áldásoknak, amelyek az édeni bőségre emlékeztettek. Mára mennyire a jólét lehetséges a bűnös világban. Ez így rendjén is volt, örülniük kellett mindennek. Isten olyannak teremtette meg a világot, hogy az emberek élvezhessék, és az áldásait elnyerő ókori Izrael ezt is tette. Nem az volt a bűnük, hogy gyönyörködtek Isten nagy jóságában, hanem hogy közben elfeledkeztek az Úrról, akinek a jó voltát élvezték. Az áldásokat tekintették a végcélnak, ahelyett, hogy eszközt láttak volna bennük az igazi célhoz, hogy bemutassák Istent a környezetükben élőknek.
Beszélgessünk róla.
Első pont.
Amely pedig a tövisek közé esett, az az, aki hallja az igét, de világnak gondja és a gazdagságnak csalátsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem.
Máté evangéliuma 13. fejezet 22. versében mondta Jézus. Mit értett azon, hogy a gazdagságnak családsága? Hogyan kapcsolódik ez a héten tanulmányozott bűnbánó imához? Második pont. Gondolkozzunk még a teremtésről szóló tanon. Figyeljük meg, Nehémiás könyve 9. fejezetének imájában. Szinte a legelején szól arról, hogy az Úr a teremtő és a fenntartó. Mennyire fontos tehát ez a tanítás a hitünk szempontjából? 3. pont. Hogyan tarthatunk kellő egyensúlyt, elismerve öröklött bűnösségünket, ugyanakkor nem engedve, hogy Sátán ezzel elcsüggesszen, és a hitünktől való elfordulásra késztessen?
Reményik Sándor, gyógyíts meg! Jeremiás könyve 17. fejezet 14. verse alapján: gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok, mert téged dicsőítelek. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Nézd, elszárad a fám, a testem, lelkem fája, de épek még a gyökerek, talán. A tompa, tunya, tespedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban. Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt, roppant gondolatod torsz árnyékaképpen. Egy kóbor szellő néha-néha valami balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem, ez az élet, s megéreztem a te közelléted. S maradtam mégis torsz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok. Egy harmad cseppért is tengereket, és most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megköszönni.